Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Az 1956-os magyarországi forradalomról és az 1968-as prágai tavaszról is beszélt az orosz elnök egy keddi vlagyivosztoki fórumon. Vlagyimir Putyin azt mondta, hiba volt ezek leverésére tankokat küldeni Magyarországra és Csehszlovákiába. Bendezsevszki Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója, a posztszovjet térség szakértője szerint ugyanakkor ez a kijelentés csak a nyugatnak szóló üzenet lehet. Az 56-tal kapcsolatos valós orosz álláspont az új orosz tankönyvekben szerepel. Varga Mónika interjúja.
Elsősorban azt kell megnézni, hogy milyen kommunikációs üzenetek vannak, és mi van közben mögötte a valóságban, mert a valóság, tehát a tényleges tettek mezeje merőben eltér a kommunikációs üzenetektől, és ez a Putyin-féle nyilatkozat az elsősorban kommunikációs üzenetet. Az, hogy Putyin most két mondatban azt mondja, hogy hiba volt a tankokat beküldeni Magyarországra és Csehszlovákiába, itt elsősorban egy párhuzamot próbált vonni valószínűleg azzal, hogy a Nyugat most támogatja Ukrajnát fegyverekkel, és hogy ez hiba, ahogy annak idején Szovjetunió részéről is hiba volt beküldeni a tankokat, de hát ugye merőben más helyzet volt, hiszen Szovjetunió egy megszálló hatalom volt, amely ezáltal próbálta hatalmát stabilizálni. Tehát a valóság ezzel szemben az, hogy ugye az elmúlt hetekben itt Magyarországon is nagy vihart kavartak az új orosz történelem tankönyvek, és ezekben feketén-fehéren pedig máshogy szerepel a tananyag, mint amit Putyin elmondott.
Tehát akkor az a valós álláspont, vagy az lehet a vélekedés Magyarországgal, illetve 56-tal kapcsolatban?
Az, hogy Putyin most üzent valamit a nyugatnak, annak legfeljebb hírértéke van, és egy napig benne lesz a különböző hírügynökségek, vagy híroldalaknak címlapján, vagy a híroldalán, majd megfeledkeznek róla, és ennyi. De ami mondjuk az orosz tankönyvekben szerepel, itt orosz gyerekek milliói fognak tanulni ebből a tananyagból, és az orosz gyerekek milliói úgy fogják tanulni mondjuk az 56-os magyar forradalmat, vagy a 68-as csehszlovák forradalmat, mint fasiszta megmozdulások egy legitim hatalommal szemben. Vagy a 89 és 91 között tartó szovjet kivonulásokat a megszállt országokból, mint történelmi hiba, amit a Szovjetunió megtett. Tehát ez az a tananyag, ami alapján az oroszok tanulni fognak, az orosz gyerekek nevelkedni fognak. Ez az, ami igazán számít, nem az a két mondat, amit Putyin elereszt egy vlagyivosztoki fórumon.
Ugye azt is mondta ezen a fórumon Putyin, hogy külpolitikailag nem helyes olyasmit tenni, ami sérti más népek érdekeit. Most azért ezt az orosz-ukrán háború közben, hát igen érdekes mondani.
Én erős cinizmusnak érzem ezeket a mondatokat, hát miközben egy konkrét katonai orosz agresszió zajlik most már több mint másfél éve Ukrajnában, ilyen állításokat mondani egyszerűen óriási méretű cinizmus.
Bendezsevszki Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját hallották. Rövid távon Oroszország még tudná növelni hadi kiadásai, de az orosz gazdaságpolitika egy normalitás közeli állapotot próbál fenntartani. A beruházásokat ugyanakkor visszafogták, és meghúzták az állami költségvetést is, vagyis láthatóan fogy a pénz, mondta az Inforádió Aréna című műsorában Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa.
Két megközelítés van, az egyik a normalitás felől közelíti meg ezt a kérdést, hogy a normális gazdasági tevékenységhez képest mekkora terhet jelent a gazdaságnak a háború, a másik pedig az, hogyha egy hadigazdaságra állnának át, ahhoz képest mekkora ez a mobilizáció. És a kettő között vagyunk valahol. A stockholmi békekutató azt mondta, hogy egy olyan 30%-kal 65 milliárd dollárra emelték a katonai kiadásaikat, de ebben nincsenek benne a hadipari megrendelések. Ha ezt hozzátesszük, akkor ilyen 100-120, esetleg 140 milliárd dollárig megy a háborúnak a teljes költsége, ami nem egy magas szám. Tehát ez a 2000 milliárd dolláros orosz nemzeti össztermékhez képest 5-6, esetleg 7%-át jelent. Költségvetésileg ez egy deficites állapotot teremt, de nem egy nagy deficitet. Ezt tudják finanszírozni ebből a jóléti alapból. Tehát a kiadási oldalon van egy tehertétel, ez valószínűleg fokozható lenne, legalábbis rövid távon, de úgy tűnik, hogy nem fokozzák. Két oka lehet ennek. Lehet az a vélemény, hogy ha növelnék a háborús erőfeszítéseket, behívnák még pár százezer oroszt, lehet a hadi kiadások és a hadi termelés további felpörgetése, akkor ahhoz a nyugat adekvát lépéseket társítanak. hozzáemelni az ukránok támogatását. A másik véleménycsoport pedig az, hogy ezt belpolitikailag nem lehet megtenni. Ezért láthatóan egy ilyen normalitáshoz közeli állapotot megpróbál fenntartani az orosz gazdaságpolitika, mintha minden rendben lenne, és az embereket nem érinti közvetlenül a háború gazdasági következménye. Ettől függetlenül mondjuk a gazdaságfejlesztési rovatokat, az állami költségvetésiket, tehát ami a, mondjuk a hivatalnokokra, meg a bürokráciára megy, itt nagyon komoly visszavágások történtek, tehát láthatóan fogy a pénzük, előbb-utóbb el fog fogyni, és akkor lehet egy minőségi váltás. Bevételi oldalon úgy gondolom, hogy vannak veszteségeik, úgy itt főleg a szénhidrogénekről beszélünk, de ez nem egy drámai visszaesés. Amit történt, ez egy adaptív folyamat, csökkentették némileg a termelést, a gázban is, olajban is, de cserébe kaptak egy magasabb árat. A szénhidrogén bevételeik szerintem úgy nagyjából rendben vannak. Összességében azt mondanám, hogy szerintem az orosz gazdaság egy olyan recessziós időszakhoz hasonlítanám a mostani állapotát, ami rövid távon kezelhető költségvetés és egyéb normál gazdaságpolitikai eszközökkel. A kérdés, hogy hosszabb távon ez mit jelent?
Mit jelent Oroszországban a hosszabb táv?
Most a háború kifutását jelenti, tehát hogy ez a háború meddig tart.
Hogy mondjuk 5 éven keresztül is kezelhető, ha ugyanezen a szinten marad az orosz gazdasági
más kondíciók mellett. Tehát, hogyha elfogy a jóléti alap pénze, meg ha kifutnak ezek a technológiai műszaki állományok, hisz most jelen pillanatban nem nagyon ruháznak be. A beruházások voltak a legnagyobb vesztesei ennek az egész helyzetnek, akkor döntéseket kell hozni, és gazdaságpolitikai alkalmazkodásra lesz szükség. Tehát akkor valószínűleg vagy eladósodnak, vagy az inflációt pörgetik föl, vagy támogatást kapnak, mondjuk például Kínától. Tehát valamiképpen azért, hogy is mondjam, fogy az energia, fogy az erő, és adaptálódni kell, de lehetséges, hogy ezt meg tudják tenni. Adott esetben különben a háború intenzitását is csökkenthetik, ha erre az ukránok lehetőséget adnak.
Deák Andrást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársát hallották. Ukrajna kész módosítani a kisebbségi jogokról szóló törvényeit, hogy még idén megállapodásra jusson az Európai Unióval a csatlakozási tárgyalások megkezdéséről, közölte az ukrán miniszterelnök helyettes a Financial Times-al. Bendezsevszki Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója, posztszovjet térség szakértője szerint ugyanakkor, ha változnak is a jogszabályok, nem biztos, hogy azokat be is tartják. Varga Mónika interjúja.
Ha Ukrajna szeretne tovább haladni az uniós csatlakozás útján, akkor ezt a lépést mindenképpen meg kell tennie. Az Európai Unió által Ukrajna felé támasztott 7 feltételnek az egyike az, hogy rendezze a kisebbségeknek a helyzetét, rendezze a kisebbségeinek a jogait, és erre nyilván háborús helyzet sem jelent mentséget, és ugye nyilván kisebbségi jogok között erőteljesen benne vannak a magyarok jogai is. Ugye a Velencei Bizottság is elmarasztalta Ukrajnát ebben a kérdésben. Ukrajna kénytelen megtenni ezeket a lépéseket, hiszen az uniós csatlakozásnak az egyik feltétele a kisebbségi jogoknak a rendezése. De a másik dolog, amit el lehet mondani, hogy sajnos sok esetben más uniós országok példáján is láttuk, hogy hiába van egy jogi rendezés, hiába vannak bizonyos jogai a élő kisebbségeknek, ezeket nem feltétlenül tartják be, és az Európai Uniónak eddig vagy akarata, vagy megfelelő politikai eszközé nem voltak arra, hogy betartassák megfelelő szabályozásnak a végrehajtását. Tehát ugye itt egyrészt van egy jogi kényszer Ukrajna irányába, hogy rendezze a kisebbségeknek a jogait, és ezt muszáj lesz megtenniük, tehát igazából csak időkérdése, hogy ez fog bekövetkezni. De sajnos, ha ez bekövetkezik, ez meg nem jelent 100%-os garanciát arra, hogy ezeket a jogokat be is tartják majd.
Ön szerint egyébként realitás Ukrajna uniós csatlakozása, a közeljövőbeni uniós csatlakozása? Mert azért ez más országoknál nagyon hosszan tartott.
Hát mindenképpen realitás. Itt inkább az a kérdés, hogy mennyi időbe fog telni, és igen, a közeljövőt nem tartom reálisnak én sem. Tehát itt jobb esetben is 10-15 évről beszélhetünk, amikor Ukrajna beléphet az Európai Unióba. De Ukrajna most abban bízik, hogy kihasználva, hát nyilván minden rosszban van valami jó, de kihasználva ezt a jelenlegi helyzetet, kihasználva az orosz agressziót, kihasználva az európai országok szimpátiáját Ukrajna irányába, megpróbálnak bizonyos lépcsőfokokat sokkal gyorsabb tempóban átugrani, mint más országok. Összesen az Európai Unióban 8 lépcsőfok van effektíve a csatlakozás elérésében. Ukrajna jelenleg ugye 4. lépcsőfokban van, ez a tagjelölt státusznak az elérése. A következő lépcsőfok elérése lenne az Európai uniós szabályozás és jogi normákkal való megfelelés, tehát egy ilyen jogi harmonizáció, amit Ukrajnának el kell érnie. Hogyha ez megvan, akkor következik a hatodik lépcsőfok a különböző gazdasági mutatóknak a legalábbis egy bizonyos szintre való hozása. A hetedik egy referendumnak a lebonyolítása lenne, amely során ugye az ukrán lakosság kinyilvánítja szándékát, hogy szeretne csatlakozni valóban az Európai Unióhoz, és a nyolcadik lépcsőfok ugye maga az EU-s csatlakozás. A lépcsőfokok között ugye hosszú évek telhetnek el, de ők megpróbálják minél gyorsabb elérni a következő fázisokat, a következő lépcsőfokokat, megpróbálnak mindent megtenni, hogy az Európai Unió által kitűzött feltételeket elérjék, és megvalósítsák az európai normákkal való harmonizáció. Többek között az igazságügyi rendszernek a harmonizációját, a függetlenítételét, a korrupcióval való leszámolást, a pénzmosás elleni harcot, és stb. Tehát itt több feltétel van, de más kérdés, hogy háborús viszonyok mellett azért hiába szeretnének, ezeket nem lehet megvalósítani. Tehát például nehéz beszélni mondjuk média függetlenségről, miközben ugye háborús cenzúra van, tehát nekem vannak erős kétségeim, hogy háború alatt hogyan tudják elérni ezeket az Európai Uniós normákat.
Bende Zsebszky Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját hallották. Joe Biden amerikai elnökre is az impeachment veszélye leselkedik. A kongresszus republikánus elnöke egy potenciális vádeljárást megelőző nyomozást indított, ami főleg Biden fia Hunter üzleti tevékenységére összpontosít. Egyes elemzők szerint azonban az akció a visszájára is elsülhet. Svetnik Endre összefoglalója.
Donald Trump-al szemben két vádeljárást is lefolytatott az amerikai kongresszus, és most hasonlót szeretne a rivális Joe Bidennel szemben az elnök republikánus ellenzéke. Kevin McCarthy konzervatív házelnök azt mondta, Biden hazudott arról, hogy nem tudott fia Hunter üzleti ügyeiről, és arra utasította pártját, hogy indítson vizsgálatot az amerikai elnök ellen.
These allegations paint a picture of a culture of corruption.
McCarthy szerint az eddigi republikánus kongresszusi vizsgálatok a korrupció kultúráját tárták fel a Biden család vállalkozásaiban. Ezek a vádak a hatalommal való visszaélésre, a vizsgálatok akadályozására és a korrupcióra vonatkoznak, és további vizsgálatot indokolnak a képviselőház részéről, mondta McCarthy keddi sajtótájékoztatóján. Úgy tűnik, hogy a lépés célja a szélső jobboldali törvényhozók lecsillapítása, akik McCarthy eltávolításával fenyegetőztek, és akiknek a republikánus párt hajszálvékony képviselőházi többsége miatt túl nagy a befolyásuk, jegyezte meg a Telegraph című brit lap. McCarthy elmondta, hogy a vizsgálatot a képviselőház három bizottságának egy-egy elnöke fogja vezetni. A vizsgálat várhatóan arra összpontosít, hogy az elnök előnyökhöz jutott-e fia külföldi üzleti ügyleteiből. Hunter Biden cége a hátrahagyott laptopján talált adatok és a republikánus nyomozások szerint 2013 és 2018 között 11 millió dollárt keresett és viszonylag gyorsan el is költötte a pénzt. Biden például a korrupt gyakorlattal vádolt Burisma ukrán energiacég tanácsadója volt, és havonta több tízezer dollárt keresett. Mindez édesapja alelnöksége idején történt, amikor Joe Biden vitte az Obama kormányzatban az Ukrajna portfóliót. Továbbá üzleti partnere volt egy később korrupcióval vádolt kínai üzletembernek. Maga az ifja Biden vallotta be egy könyvében, hogy drogokra és úgymond idegenekkel való bulizásra költötte a pénzt, pedig ezek rendszeresen loptak tőle. Továbbá válása után asszonytartásra és gyerektartásra. A republikánusok most azt kutatják, hogy Joe Biden valamilyen módon köthetője fia kétes ügyleteihez, és esetleg bejárást adott-e Hunter üzleti partnereinek az amerikai kormányhoz. Például az idősebb Biden és a fia telefonbeszélgetéseit és azokat az eseteket vizsgálják, amikor a mostani elnök benézett a fiához, aki üzleti partnereinek adott vacsorákat. A vizsgálat egy formális lépcsőfok azelőtt, hogy megfogalmazzák a vádeljárást megalapozó vádakat. McCarthy kongresszusi elnök utalt is a potenciális vádakra. Szerinte Joe Biden hazudott az amerikai népnek, amikor arról beszélt, hogy nem ismeri családja külföldi üzleti tevékenységének részleteit. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Etiópiában befejezték az etióp újjászületés Nagy Gátja nevű óriási víztározó feltöltését. A Kék Nílus vizét áramtermelésre felhasználó létesítményhez 2011-ben láttak hozzá, és 4 milliárd dollárba került. Szudán és Egyiptom egzisztenciális fenyegetésnek tekinti a gátat, mert a vízszükségletük csaknem 100%-át a Nílusból fedezik, mondta az Inforádió által megkérdezett Afrika szakértő. Herceg Zsolt beszélgetett Tarrósi Istvánnal, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárával, a Magyar Külügyi Intézet külső munkatársával.
Amiről beszélünk, a nagy etiópiai reneszánszgát, és ezt 2011-től építette Etiópia. Ez bőven 4 milliárd dollár egy olasz cég közreműködésével, hatalmas építmény, sőt azt kell, hogy mondjuk, hogy Afrika az egész kontinens legnagyobb vízi erőműve születik meg ezzel a gáttal, majdnem 2 kilométer hosszú, 145-150 méter magas. Etiópia számára képes minimum 5000, de inkább 6000 megawattnyi energiát termelni, ami azért érdekes, mert jelenleg a meglévő kapacitás az etióp térségnek, Etiópiának magának az 5000 megawatt. Tehát, hogy egy csomót kell vásárolnia energiát Etiópiának. Hogyha megnézzük az energia mátrixát, akkor meg különösen érdekes lesz, hogy óriási mértékben kell támaszkodnia a vízből kinyerhető energiára, sokkal kisebb százalékban a szél és egyéb alternatív forrásokra. Tehát igazából a nemzetgazdaság számára kritikus kérdésről beszélünk Etiópia tekintetében. De pontosan azért, mert a Nílus vízéről van szó, és a Nílus etiópiai szakaszán épül ez a gát, a Nílus pedig átszövi, hálózza az egész térséget, és Egyiptom számára ugye az életnek a forrása és a legbefolyásosabb faktora, Szudán tekintetében megint csak lényeges, illetve ott vannak a Nílus medencében lévő országok, tehát ez egy térségi kérdés minden szempontból, geopolitikai szempontból, de sokkal inkább biztonsági szempontból, energiabiztonság oldaláról, hiszen Egyiptom attól fél, hogy nem lesz megfelelő hozama a Nílusnak, ami aztán elláthatja a most már 110 milliós országát.
Nincs elég víz a Nílusban ahhoz, hogy Etiópiának, Szudánnak és Egyiptomnak is jusson, amennyi kell?
Van elég víz a Nílusban. Egyiptom a kötelmi szerződésekben vállalt különböző dimenziókat kéri számon egyébként Etiópián. Ugye hát föl kell tölteni a gát mögötti víztározót, és ugye a két nappal ezelőtti hír, amit Abiy Ahmed etióp miniszterelnök jelent be, hogy a negyedik utolsó feltöltése megvolt ennek a gátnak, de úgy, hogy nem szólt Etiópia megint a szomszédos országoknak, különösen Egyiptomnak és Szudánnak, amikor elkezdi Etiópia építeni ezt a gátat, már akkor sem tárgyal igazából az alvízi országokkal, illetve bő két évig nem tárgyalnak egymással, mert annyira megorrolnak ugye erre az etióp történetre a többiek, és néhány héttel ezelőtt, augusztusban indulnak útjára újból ezek a tárgyalások, és most ehhez képest jött megint az egyiptomiak olvasatában egy teljesen önálló tárgyaláson kívüli etióp cselekedet, hogy befejezik a feltöltést. A feltöltés ennek a víztározónak a víz áramlást a Níluson befolyásolja. Azt akarja Egyiptom, azt akarta mindvégig Szudánnal karöltve, hogy a lehető leglassabban évek hosszú leforgása alatt történjen a víztározó feltöltése, annak érdekében, hogy ne legyen veszélyeztetve a vízáramlás a Níluson.
De az jó hír, hogy tárgyalnak, ugye, mert arra felé szokták ezt másképp is intézni.
Hajaj, komoly katonai erőkkel rendelkező szereplőkről beszélünk, mind Etiópia, mind Egyiptom tekintetében, az egész afrikai kontinens jelentős haderejét képviseli mind a két ország, mind modernitását tekintve, mind kiterjedettségét tekintve, mind a kettő egyébként geopolitikai szereplő a makrorégióban egyértelműen, ráadásul Szudánban és ebben a térségben, hogyha ezt kibővítjük magát a térséget, akkor világos módon az egész Afrika szarva térsége irányába kell pluszba tovább néznünk, ahol Etiópia egy fontos szereplő, tehát sok-sok bizonytalanság van ebben a térségben, sok-sok bizonytalan szomszéddal, így például Szudánon, ahol jelenleg újból egy polgárháború zajlik, tehát egy nagyon bizonytalan régióban egy újabb bizonytalansági kérdés jelent meg ezzel a gáttal, és igen, abban nem volt senki biztos, hogy esetleg katonai erő és legalább erő demonstráció vagy erő fitoktatás nem jelenik-e meg ezzel. Azonban azt mindenki érti, hogy valójában az az opció nem játszott már, nem játszik, hogy mondjuk Egyiptom fogja a haderejét és lerombolja ezt a gátat. Az egy beláthatatlan következményekkel járó történet lett volna, sokkal inkább a diplomácia, és most ezek a történetek újból tárgyalóasztalhoz ültették a feleket néhány héttel ezelőtt, viszont ez a két nappal ezelőtti történet pedig ezt egy kicsit tovább színezi.
Tarrósi István Afrika szakértőt, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárát, a Magyar Külügyi Intézet külső munkatársát hallották. Már meghaladta a 40 milliót a lakóhelyüket elhagyni kényszerülők száma Afrikában, és csak tavaly 3,2 millióval nőtt a számuk. Tóth Klaudia, a Migráció Kutatóintézet vezető kutatója a Reggelinfóban azt mondta, a trend 2011 óta tart, és növekvő tendenciát mutat. A riporter Zsámboki Zsolt.
Szudán, Szomália, a Kongói Demokratikus Köztársaság és Nigéria, illetve Burkina Faso mondható az öt legérintettebb országnak. Ezeknek a többsége ugye a száheli vagy a kelet-afrikai térségben terül el, amely arra világít rá, hogy a száhelövezet instabilitása hosszabb távon igazából például az Európa felé irányuló migráció kapcsán is egy nagyon fontos kulcsövezet lesz. Különböző elemzések arra világítanak rá, hogy jellemzően megpróbálnak először a saját országukon belül maradni. Ha például természeti katasztrófa miatt vándorolnak el, akkor jellemzően utána visszatérnek, újraépítik otthonaikat, és próbálnak saját szülőhazájukon belül maradni. Viszont ha tartós, elhúzódó strukturális válságok vannak, mint például élelmiszerhiány, a klímaváltozás okozta nehézségek, például az elsivatagosodás, vagy hogyha olyan tényleg tartós gazdasági recesszióban egy-egy országban, akkor nagyon sokan döntenek úgy valóban a szubszaharai Afrikában, hogy inkább az észak-afrikai térségben keresnek munkát, megélhetést, és hazautalások révén segítik az otthonmaradókat. Most ugye a napokban jött ki a Frontexnek a külső határokra vonatkozó illegális belépéseket rögzítő adatsora, és azt lehet látni, hogy már több mint 230 ezeren lépték át az Európai Unió frontországait illegálisan, ami szintén egy növekvő tendenciába illeszkedik bele.
Milyen kiutat lehet látni az ő számukra?
Mindenképp az lenne gyógyír erre a problémára, illetve hát a kivándorlást is azzal lehet megállítani, hogyha ezek a válságok az országokon belül tudnának rendeződni, és nem látnánk további puccsokat például a Száhelben, vagy nem látnánk azt, hogy tényleg a népesség növekedése az kiugró mértékben továbbra is növekedik. Úgyhogy a nemzeti kormányoknak kellene megtalálniuk az ellenszert, ideális gazdasági és munkalehetőségek kínálva a felnövekvő és nagyon népes fiatal generáció számára, illetve a nemzetközi támogatás is segíthet ezeknek az országoknak. 2020 óta már 8 puccs történt, és jellemzően ezek is a Száhel övezetben zajlottak le. Ezek mind olyan melléktünetei igazából az afrikai helyi válságoknak, amelyek aztán ilyen katonai puccsok formájában valósulnak meg, vagy válnak láthatóvá. Azt lehet látni, hogy a társadalmak egyre inkább elégedetlenebbek, nem látják azt, hogy a ideális jövőképet tudna nyújtani az adott kormány számukra, és egyrészt ez az elégedetlenség, másrészt pedig az, hogy a különböző katonai vagy fegyveres erőknél van igazából a hatalom, és ezeknek a kettőnek az összefonódása igazából puccsok formájában ölt képet, és ezért van az, hogy tényleg most a száhelövezetben kiugróan magas a puccsok száma.
Említette, hogy 2011 óta töretlenül növekszik a belső, illetve mindenféle menekültek száma Afrikában. Hol lehet ennek a vége számszerűleg?
Ez a trend, ez a következő 5 évben is azt prognosztizálja, hogy tovább fog nőni az elvándorlók száma. Egyrészt a fegyveres konfliktusok miatt, és itt leginkább a dzsihadizmus lesz az, amely több millió ember fog arra kényszeríteni, hogy elhagyja lakóhelyét. A másik nagyon fontos tényező pedig az éghajlatváltozás, mert egyre hosszabb és elhúzódó szájos időszakokkal kell majd számolni. Egyre kevesebb lesz bizonyos térségekben a csapadék, máshol viszont a nagyon megnövekedett csapadék mennyiség özönvizekkel fog járni, úgyhogy a klimatikus faktorok és a dzsihadista szervezetek fogják véletlenül a jövőben lakóhelyükről kilökni az embereket.
Tóth Klaudiát, a Migrációkutatóintézet vezető kutatóját hallották. Negyedik évfolyamát indítja a Nemzetek Európája Karrier Program, mondta az Inforádiónak Prőle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézetének igazgatója.
3 lezárt évfolyam után abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy látjuk, hogy az elhatározásunk az sikeres volt, és valóban sikerül magyar szakértőket Európai Uniós intézményeknél elhelyezni. A 4. évfolyam, ahol szintén nagyon nagy, 4-szeres volt a túljelentkezés, most már túl van a képzés indító hétvégén, és azt látjuk, hogy nagyon elkötelezett, a magyar és az európai érdekeket egyaránt ismerő és képviselni hajlandó fiatalok jöttek össze. Antal József, Mádl Ferenc és Liszt Ferenc után a negyedik évfolyam Andrássy Gyula egykori külügyminisztert és miniszterelnököt választotta névadójául. Ez mindig egy fontos folyamat, hiszen a névadó választás kapcsán fontos elvi megfogalmazások is születnek. Ebben az esetben egy olyan szeméről van szó, aki a monarchia érdekeit képviselte a diplomáciai parketten Európában és a világban, nagyon eredményes, sikeres volt, és soha nem feledkezett meg a nemzeti érdekérvényesítésről sem. Azt gondolom, hogy ilyen sikeres külpolitikusunk a magyar történelem során más nem volt. Az, hogy az ő példája a nemzeti érdekérvényesítés és egy nagyobb egység ez esetben a monarchia érdekének érvényesítését egységbe tudta forrasztani, ez fontos példa a jelen helyzetünkben is.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Köszönöm a figyelmet, Nexterde Tibor vagyok.